Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, a testvéreket, a vendégeket. A világegyetemi előadás sorozatunk őszi első alkalmán. Dr. Vicián István testvérünk, presbiterünk tart előadást majd a természet és a Biblia kapcsolatáról, Isten dicsősége hogyan látszik a természetben. Majd a 19. Zsoltárból fogunk is énekelni, meg ebből fogok felolvasni, hogy láthassuk és hallhassuk is Isten hatalmát is. Az előadás során hiszem, hogy megláthatjuk majd Isten kegyelmét, szeretetét is Jézus Krisztusban. Mielőtt Isten ígét felolvasom majd, aztán áldást kérünk az előadónk életére, előtte a 19. Zsoltárt keressük ki. 19. Zsoltár a református énekeskönyvünkben. Ennek az első és negyedik versét énekeljük, és majd az ige felolvasásnál szeretnék reflektálni is, hogy az énekben is hogyan magasztalhattuk Istent éppen így a első és negyedik vers éneklésével. Az egek beszélik, és nyilván hirdetek az Úrnak erejét, illetve az Isten törvénye tiszta, ő beszéde lelkeket megtérít.
Az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét, az ég mennyezeti szépen kijelenti kezének munkáit. A napok egymásnak tudományt mutatnak az ő bölcsességéből. Egyé a másének beszél az Istennek ő nagy dicsőségéből. Az Isten törvénye tiszta ő beszéde, lelkeket megtérít. Hűség bizonysága kis teleket maga bölcsességre tanít. Ő parancsolati igazak mondási, míg szívet vigasztalnak. Minden ő törvényét tiszták szent beszédé, szemet világosítnak.
Ennek a Zsoltárnak a Zsoltárok könyvében, Zsoltárok könyve 19. részében így szól az Isten írott kijelentése. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, s kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort, olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől a forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgálat is intik azok, Aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor áltatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltóm. Dávid zsoltára. Dávid, amikor pásztor volt, akkor nagyon sokat lehetett a szabadban, nappal is, meg éjszaka is, és ebben a zsoltárban két fontos kijelentéséről beszél Istennek, az egyik, amit a természetben lát, az első néhány versben erről hallottunk, aztán pedig az Úrnak kifejezéseket sokat hallhattuk, ahol pedig az ő igéjéről, törvényéről beszél, amely nem olyan valami számára sem, amit betartani kell, hanem ami a Tóra kifejezésének is az egyik alapjelentése, apai-anyai útmutatás, amit drágábbnak érez Dávid is az aranynál, amit úgy jellemez, hogy nagyon kellemes és megvidámítja őt. Nem tudom, hogyha azt halljuk, hogy 10 parancsolat, vagy Isten törvénye, akkor valami olyasmire gondolunk, amitől félünk, jaj, amit szeretnék betartani, vagy az van bennünk, hogy igen, milyen örömet jelent nem csak olvasni, hanem megtartani is. Dávid így érzi ezt, és azért, mert számára ez az Úr, akiről beszél, akinek a teremtő, gondoskodó és szabadító hatalmát a természet is mutatja számára, mint hívő embernek, minősítetten a Szentírás, az Úr törvénye, ezt az Isten Dávid nagyon személyesnek vallja a legvégén. És a héber gondolkodásban az mindig fontos, amikor valamit a legvégén tesz, a hívő ember is. Így olvastuk. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltom. Itt azt mondja, ó Uram. És a megváltó kifejezés pedig az ősi nyelven azt jelenti, hogy az a rokon, aki a bajba jutott rokonát megsegíti. És ennek a isteni szabadításra vonatkozó jelentése a megváltás. És itt szeretném azt kiemelni, hogy a 19. Zsoltár is a maga nemében mutat előre a messiási ígéretekre, mert Jézusban is látszódott az Isten dicsősége, az ige testé lett, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És milyen érdekes, hogy a természet csodáit is szemléve, meg az Úr törvényében boldogan gyönyörködve, Dávid mégis a bűneiről beszél, ráadásul a titkos bűnökről is. Tehát érdekes, hogy az Isten dicsőségét látva arra érez rá, hogy de hát én mennyire nem vagyok méltó ehhez az Istenhez. De Jézusban is ez a zsoltár is éppen azért teljesedhetett be, mert ő meg azt vállalta, hogy ő se lett méltó Istenhez, hiszen a kereszten elhagyatott lett Istentől a megváltó rokon, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, az elveszett bűnös Jézus szavai szerint testvére lehessen az Isten egyszülött fiának. A 19. Zsoltárban egy hívő ember látja Isten dicsőségét a természetben, az Isten törvényében, szavában, és Dávid is előre tekintett a messiási ígéretek miatt a megváltóra, a szabadító rokonra. Ezért mondhatta Istennek, a szent, dicsőséges Istennek, Uram. Mi, akik itt vagyunk, kinek érezzük, kinek tartjuk Istent. Én remélem és hiszem, hogy az előadás is segít abban, hogy még jobban megismerjük. Ha valaki közöttünk esetleg eddig nem nagyon ismerte Istent, Jézust, vagy a parancsolatot, a 10 parancsolatot úgy érzi, hogy ez lehetetlen betartani, inkább fél tőle, vagy nem boldogító, hogyha betartom, más tennék szívem szerint, esetleg a bűneivel küszködik, szabadításra szorul, ebben a zsoltárban is Isten azt hirdeti, én vagyok a te megváltód, a te szabadítód. Most imádkozzunk. Istenünk, szeretné neked a hálással megköszönni, hogy nem csak Dávidnak adtad meg ezt a nagy kiváltságot, hogy a természetben is láthatta dicsőségedet, meg az Úr törvényében, hanem nekünk is megadatott. Köszönjük előadónknak a felkészülését, és hálásak vagyunk, hogy az ő szavaink keresztül is magadat akarod jobban megismertetni velünk, Segíts meg őt, Urunk, hogy mindazt el tudja mondani, amivel elkészült, és kérünk arra, Urunk, hogy amit nekünk is mondasz, valóban segítsen abban, hogy még személyesebb ismeretünk lehessen te rólad. És így mi is a természetben, a Szentírásban és Jézus Krisztusban minősítetten láthassuk a te dicsőségedet. Köszönjük neked, hogy nem csak egy tudományos előadást hallgathatunk most, hanem egy személyes bizonyságtételt rólad. Amen. Hallgassuk az előadónkat.
Kedves testvérek, tavaly Sátoraljaújhelyen a tábor Bethlehem már egyszer előadtam, de hát ott már eleve ugye az egyik héten csak a fél gyülekezet volt ott, és hát remélem, hogy azért vannak itt olyanok, akik akkor nem hallották, és nekem a foglalkozásom geológus, és Isten iránti hálával tudom mondani, hogy a geológusoknak van egy ilyen szakmai konferenciája, és tavaly az ottani vezetőség, tehát a világi főtani társulatnak a vezetősége is úgy gondolta, hogy meg kell ünnepelni a reformációt, és ott is volt alkalmam ezen a konferencián is ugyanezt a előadást elmondani. Úgyhogy ez most ugye a kettőnek az összeolvasztása körülbelül, és az volt a nagyon jó, hogy majdnem ugyanazt tudtam mondani, mint a két helyen, ugye egy teljesen világi társaságban is, meg hát itt a gyülekezetben is. De hát a kérdés, hát már én is tartottam itt ilyen hasonlókról előadást, de meg mások is, hát ugye most legutóbb is pont ugye a dinoszauruszokról volt szó, tehát ez egy visszatérő téma itt a gyülekezetben, hogy a hit és a tudomány milyen viszonyban van egymással, és hát gondolom, én is próbáltam már a magam okos gondolatait erőbenni, de aztán a végén oda jutottam, hogy hát azért nézzünk egy igazi tekintét, hogy vajon ő mit mond erről, ugye, és hát ez lenne Kálvin János. Ugye hát itt most csak nem akarom az életrajzát elmondani, csak inkább azokat a forrásokat, tehát elsősorban az institúcióból, az ő főművéből vettem ki azt a részt, ahol a természetről szó van. Na most ugye az institúció felépítése az olyan, hogy Istennek a Szent Háromság szerint megy, tehát a Teremtő Isten az első részben van, és hát itt van ilyesmiről szó. És egy kicsit még vettem hát ilyen bibliamagyarázó könyveket, amiket a bibliaórán egyébként is alkalmazunk, tehát a apostolok cselekedeteihez írt magyarázatát, ezt a három szinoptikusról való magyarázatát, illetve a Bojki Jánosnak volt egy szép gyűjtemény, vagy egy válogatása a Kálvin műveiből, és hát abból is. Na most, ugye, mint mondtam, tehát itten csak már ezt elmondtam, hogy a teremtőről szóló részben van erről szó, csak ez, hát ha szabad egy kicsit itten a latint is segítségül hívni, itt amit aláhúztam pirossal, ez egy korabeli latin nyelvű kiadásnak a néhány mondata, tehát hogy miről szól az institúció, az egyik az, hogy dei cognitio, ne et nostri, tehát hogy ez a két fő témájában az Isten megismerése és a mi megismerésünk, a dei és a nostri, ugye, és hogy miről szól, tehát maga, ugye a Kávénak ez volt a fő témája, hogy Istent hogy lehet megismerni, és itt, amit még aláhúztam, amiben szerintem már itt is az ő evangéliumi szemlélete tükröződik, hogy az Isten abhis bonis, tehát az Istennek a jóságáról ex nostra tenuitate, az meg a mi szűkösségünk, vagy a mi nyomorúságunkból kiindulva. Tehát itt is rögtön már benne van az ellentétem az evangélium lényege, hogy az Isten jósága és a mi nyomorúságunk. Na mostan a Kálvin alkalmazza az egész gondolatmenetében a 19. Zsoltárt, amit most ugye Tibor elmondott, és akkor most tekintsük úgy, hogy ami ezután következik, az annak a bizonyítása, hogy a Tibor egy kálvinista lelkész, mert most tulajdonképpen egy elég sok idézetet fogok felolvasni, de nem lesz unalmas, vagy legalábbis kivetíteni, hogy Kávin hogy mondta el ugyanezt, vagy pontosan mondja, mi hogy mondjuk el ugyanazt, amit ő elmondott. Na mostan találtam egy olyan idézetet itt az institúcióban, ahol tulajdonképpen benne van alapvetően az egész gondolatmenet. Tehát az égnek és a földnek ezt a nagyszerű színpadát, ami az eredetiben úgy van, hogy Magnificum Teatrum, ugye a teátrum azt azért tudjuk, hogy ez micsoda, szemlélve meg kellett volna a bölcsességben ismernünk Istent. De mivel ebben olyan kevésre jutottunk, most a Krisztusban való hitre hívogat, amelyet alázatosan el kell fogadnunk, ha vissza akarunk térni a Teremtőnkhöz és az Alkotónkhoz. Tehát ugye ennek az a lényege, hogy a Teremtőt meg lehetne úgy is ismerni, hogy közvetlenül ezt a csodálatos világot szemléljük, és mondjuk azon gondolkodunk, vagy tehát ez lenne a bölcsesség, vagy ez lenne az igazi út. De itt valami baj van közben, ugye, hogy olyan kevésre jutottunk, és ezért ez az út nem járható, hanem valami más út van, és ennek az a lényege, hogy a Krisztusban való hit. Tehát nem lehet közvetlenül, tehát hiába nézem, és milyen, mondjuk el vagyok ámulva, hogy milyen csodálatos a világ, de ezen az úton nem fogok a Teremtőhöz eljutni, hanem csak úgy, hogyha Krisztusban hiszek. Tehát ezért írtam, hogy a válasz az háromszoros, tehát ilyen három fokozatban van, hogy hát természetes vagy igen, tehát megismerhető az Isten, akkor de mégse, ugye ez a mélypont, és akkor a Krisztus a megoldás, hogy mégis Krisztus által, meg mégis. Tehát ez mondjuk ebben benne van megint az egész gondolatmenet, amit ő mondott. Na most tehát akkor nézzük az első témát, tehát az, hogy ez a csodálatos színpad, vagy a csodálatos színház, ugye, vagy ez a Magnificum Teatrum. Hát most erről ugye nagyon sokat lehetne mondani, és gyönyörű idézeteket hozni, de hát csak egész röviden. Egyébként ez a Luther Bibliájából egy kép, ami hát itten a teremtett világot ábrázolja, és ugye azt mondja Calvin, hogy Isten minden egyes alkotásába belevéste dicsőségi el nem tévezhető jeleit. És hát itt illusztrációnak hoztam csak ezt a, ugye egy szintén abból a korból való Magyarországon nagyon jól ismert festménynek két apró részletét, a Mária és Emes Mesternek a Mária és Erzsébet találkozása, hogy ez a két kis virág, ugye a Máriánál a lilium és Erzsébetnél a rózsa, hogy ez mennyire sok, milyen mélyértelmű szimbólum és milyen mélyértelmű tartalma van, hogy jellemzi a illető személyeket. Tehát valami ilyesmi, ezt csak úgy példának hozom, hogy a természet, hogy nem csak a, hogy mondjam, a logikai rendszerével, hanem a szépségével is az alkotóját, tehát ahogy ezek a virágok, ezeket a személyeket, ugyanúgy az egész természet az alkotójára utal. Tehát a dicsőségének az el nem tévezhető jelei. És ez is nagyon tetszett nekem, ugye már rögtön itt az elején, hogy Calvin egy kicsit el is fogadja a tudományokat, de nem tartja azért a hit szempontjából olyan fontosnak. Azt mondja, hogy hát hogyha ugye a világot tekintjük, hogy természetesen a csillagászat, hát amik akkoriban már működtek, vagy már fejlettek voltak, a csillagászat, az orvostudomány és a természettudományok természetesen nagyon sokat segítenek, de nem feltétlenül szükséges, mert olyanok is, akik tehát olyan dolgokkal is tele van a világ, amelyeken a kevésbé tanultak és képzettek tekintete is megakad. Hát ez csak egy illusztráció a Keplernek a korabeli munkájából. Tehát most ugye összefoglalva ez, amit ugye hát hallottunk az elején, abból egy ige, tehát a természet a tudósnak is, meg az egyszerű embernek, a műveletlen embernek is a maga a csodálatos szépségével és felépítésével Istenről tesz bizonyságot, tehát az egek beszélik az ő dicsőségét, és Isten dicsőségét és kezeinek munkáit hirdeti az ég boltozat. Napnak mond beszédet, és éjnek át jelentést. És hát, sőt, nem csak az ég boltozat, hanem a föld is, ugye. Na most, tehát ez az első fok, hogy tehát itten közvetlenül meg lehetne Isten ismerni. De mégse. Ugye itt jön valami baj, mert hát látjuk a valóságban, ugye sajnos, ahogy körülnézünk a mai világban, hogy nagyon kevés ember van, aki Istent ismeri, és nagyon kevés ember van, aki a természetből ismerte, vagy olyan meg egyáltalán is talán, aki a természetből ismerte meg. Na mostan Calvin itt ennek az okaira mutat rá, és itt bejön a bűn. És azért a Zsoltárok könyvében, ugye Tibor is kiemelte, hogy a harmadik pont az volt, hogy tehát az első, hogy az egek beszélik az Isten dicsőségét, a második az, hogy az Isten törvénye tiszta, és a harmadik az, hogy szabadíts meg a bűnöktől. Mert a Zsoltárban is benne van, hogy az akadályozza meg, hogy megismerjem a világból Istent, a bűneim, amire ugye hát sajnos nagyon kevés ember gondol meg egyáltalán arra, hogy vannak bűneim már arra is. Tehát ugye Isten láthatatlan dicsősége megmutatkozik a látható dolgokban, csak hogy a mi szemünk nem képes meglátni ezeket. Tehát benne van, csak mi nem látjuk. Vagy ugye a hallással kifejezve, hogy tehát olyan, mintha egy süket szobában lennénk, ugye vannak ilyen teljesen hermetikusan lezárt szobák, hogy látjuk, csak nem hallunk semmilyen hangot. Vagy a színpadnak a hasonlatával kifejezve, hogy ez olyan, amikor ugye szétmegy a függöny, látjuk már a színpadot, de még nem szólaltak meg a színészek, tehát még nem tudjuk, hogy mit fognak mondani. Hát ugye a színpad képből már sok mindent ki lehet találni, ugye, hogy mit tudom én, ottan egy erdő van, vagy egy királyi kastély van, vagy mi van, meg, de amíg meg nem szólalnak, addig tulajdonképpen nem tudjuk, hogy miről van szó. És de azt mondja Calvin, hogy természetesen ugye az embereknek nagyon mindenféle nézete van, rengeteg filozófia, rengeteg gondolat van. Tehát abban, ahogy a tévelgéseinket kidolgozunk, valóban különbség van közöttünk, de abban teljesen egyformák vagyunk, hogy egyik se jó. Tehát ha Istenről akarunk valamit megtudni, egytől egyig elfordultunk, az egyik az Istentől, és értelmetlen képzelgések után futunk. Tehát eleve lehet, hogy vannak nagy fokozatbeli különbségek, vannak nagyon bölcs elméletek, meg vannak kevésbé bölcs elméletek, de abban, ha mindegyik hasonló, hogy Isten nem tudja megismerni. És erre egy példát szeretnék mondani, ugye mindenki tudja, ki a Fanándor, ugye ki a magánosan körbehajózta az óceánt többször is, és most volt még a Heti Válasznak a tavalyi számában egy interjú vele, pedig hát ő nem egy cégéres bűnös, vagy mit tudom, semmi, csak hát egy átlag ember, ugye, aki hát különösebben nem vallásos. És azt kérdezte tőle az újságírónő, hogy hát ő neki ott a nagy élményei voltak, ugye nem egy, hogy látta az óceánt, hogy nem egyszer ültem, kinéztem a felhőket, érzékeltem a természet irdatlan erejét, és egyre inkább elhatalmasodott rajtam ez az érzés, többet nem fogom látni ezt a csodát. Abban a kiváltságban volt részem, hogy mindezt megélhettem. Tehát egy olyan ember, aki tényleg a természetnek olyan erejét és olyan részét láthatta, ami nagyon kevés embernek jutott osztályrészül. És akkor ugye megkérdez az újságíró, hogy őt ez közelebb vitte, hogy megértse a dolgokat. Az élet nagy kérdéseire megtalálta a választ. Ha 15-ször indulok is neki, akkor sem találom meg a választ. Például arra, hogy kiteremtett bennünket, és miért hova tartunk. Nem adatik meg nekünk a válasz. Az ember azt hiszi, hogy azzal, hogy egyet többet tapasztal és különböző kényszerhelyzetekbe hozza magát, közelebb kerül a válaszhoz. Aztán egyszer csak rájön, hogy nincs válasz. Hiába megyek ki újra meg újra, nem lehet. Tehát még egy olyan ember is, ugye, aki hát az óceánnak a csodálatos szépségeit igazán megtapasztalta, nem találja meg a választ. Vagy azt mondja, hogy lehet, hogy van válasz, csak én nem ismerem meg. Nem érzem, hogy a kérdéseimre megválaszolna, kérdéseimet megválaszolná bárki is. Tehát ez csak egy példa, a sok közül mondom, nem egy különösebben híres ateista, vagy bűnös, vagy valaki, egy átlag ember, aki ugye tényleg tapasztalta a természetet, csak nem értette meg belőle Istent. Na mostan itt Pál, vagy ezért Calvin egy csomó példát hoz, hogy mik ezek azok a bűnök, azok a hibák, vagy azok, amik tévútra vezetik az embert. Hát itten a Cselekedetek könyvében van, amikor Péter kiszabadul, és akkor Herodes Agrippa, hát szemmel láthatóan látja a csodát, de hogy itt így mondjam, hogy az ő hatalmi elvakultsága volt az a, például az ő esetében, ami hát nem engedte azt, hogy elismerje. Tehát, és akkor ez egy általános konklúzió, hogy a sátán azt éri el, hogy nézzenek ugyan, de ne lássanak az emberek a bűnük miatt. És hát mondjuk ez volt a Herodesnek a konkrét bűne. Aztán a másik Herodes, ugye, aki Jézust kihallgatta Jézusnak a perébe, ugye az egyre hamarabb volt, tehát egy generációval hamarabb, ő azt várta, hogy majd tesz valami érdekes csodát, tehát azért akarta meghívni. Tehát ő meg ugye az egész dolgot, mint egy ilyen színházat akarta szemlélni, de nem, tehát Isten nem lehet úgy megismerni, hogy csak ilyen fölényesen úgy érdekel, vagy valamit meg akarok róla tudni, hanem csak alázatos tisztelettel. Na most viszont vannak nagyon becsületes és rendes emberek is, és erre példa az a Cornelius áldozó, szintén a apostolok cselekedeteiből, hogy ő már igazán hát egy nagyon istenfélő, nagyon becsületes ember volt, és mégis amíg Péter meg nem nyitotta a száját, és el nem mondta neki a Krisztusról szóló evangéliumot, addig nem értette, hogy miről van szó. Tehát nem csak az ilyen cégéres bűnösök, mint a Herodes, hanem az abszolút rendes emberek is, csak ha az igét, a Jézusról való evangéliumot meghallják, akkor látják meg a csodák mögött valóban az Istent. Na most, ja bocsánat, akkor most talán visszafele mentem, igen. Tehát akkor ugye ennek is az előbb felolvasó Zsoltár talán, ami ezt összefoglalja, hogy ez mostan az új fordítás szerint van, mert ez jobban érzékelhető, hogy nincs szó, nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut a hangjuk az egész földre, és szavuk a világ végéig. Tehát egy ilyen paradoxon, hogy az egek beszélik, tehát szólnak, csak valahogy mi nem halljuk. Tehát mi hozzánk nem jut el a hangjuk. Tehát ez ennek a második fokozatnak az összefoglalások, és most jön a megoldás, hogy mégis hogy lehet Istent elérni. Ez pedig ugye így fejezi ki Calvin, hogy a Krisztusban való hitre hívogat, tehát hogy a Krisztusban való hit az, és hát emögött meg a Szentírás van, tehát ez ami az egyetlen olyan lehetőség, amiben ez a bűnös ember, amilyenek mi vagyunk, mégis meg tudja Istent ismerni. Tehát hiába csodálja, mit tudom én, az óceáni naplementét, vagy akár milyen csodát, vagy akár mi történik, csak akkor tudja megismerni Istent, hogyha a Szentírásban Krisztust megismeri. Na mostan ő erre mond egy ilyen példát, hogy ez nem csak a Isten megismerésével van így, hanem általában a természeti törvényekkel. Tehát ugye volt egy ilyen úgynevezett természeti teológia, ami hát abból próbált Istennek a tulajdonságait levezetni, hogy a természetnek a törvényszerűségeit általánosította. És hát ezt ő nagyon, Calvin ezt nem tartja szintén egy megfelelő útnak. Tehát mivel az embert annyira elborítja a tévedések sötétsége, és alig képes megragadni ennek a természeti törvénynek a segítségével, hogy milyen a tisztelet, amely kedves Istennek, arról pedig, hogy igazán értékelni tudná, az nagyon messze esik. Tehát a természet törvényei, vagy a természeti törvény, Ugye hát most megint ugyanazt ismétlem, tehát hogy az nem jut, az nem visz el minket Istenhez, és ezért mondja Calvin, hogy ezért van szükség az írott törvényre, tehát amiről ugye a Zsoltár is beszélt, hogy az Úr törvénye tiszta, tehát azért van szükség az evangéliumra, vagy az kijelentésre, az igének a kijelentésére. Ezért, mivel mindez tompa értelmünk és önhítségünk szükségessé tette, írott törvényt adott nekünk, ugye ez a lex naturalis és a lex scripta összehasonlítása. És akkor, hogy mi ez az írott törvény, ugye hát ez a szentírás, és itt van ez a kifejezés, ez a néma tanító, tehát amiről eddig beszéltünk, a természet az egy, tehát az is egy tanító, beszél is, csak ugye pontosabban nem ő a néma, hanem hát mi nem halljuk, tehát ilyen értelemben néma tanító. És ezért szükség van, hogy Isten maga, így mondja, hogy a legszentségesebb ajkait is megnyissa, tehát, hogy ő maga tanítson, ő maga adjon kijelentést magáról. Tehát, és akkor ő nem csak azt tanítja meg, hogy általában valamiféle Istent kell imádnunk, hanem azt is kijelenti, hogy ő az az Isten, akit imádni kell. Mert ugye ez a bizonyos természeti teológia, vagy a természetből való következtetések is eljutnak azért valamilyen Isten képre, ugye hát nagyon sok olyan filozófus van, vagy atomfizikus, vagy valaki, aki hát egy bizonyos Isten kép mert szükségesnek tart, vagy épp a tudománya alapján, de az, hogy ki, tehát, hogy ténylegesen ki az, akit imádnunk kell, az csak ő saját maga tudja megmondani. Na mostan itt is van egy ilyen példa, hogy ez nem csak a, hogy mondjam, az ateista vagy a gonosz emberre vonatkozik, hanem a, tulajdonképpen az istenfélő emberekre is, hogy itt szintén az apostolok cselekedeteiben, hogy mindenki álmélkodott, mikor Péter és János meggyógyította a sántát, de tovább nem jutottak, álmélkodtak, hogy hú, hát ez tényleg ez egy nagy csoda. És akkor amíg Péter és János el nem kezdték magyarázni, ugye, hogy Krisztus meghalt, feltámadt, kitöltetett a Szentlélek, tehát amíg el nem mondták az evangéliumot, addig nem értették, hogy miről van szó. Tehát itt is ezt látjuk, hogy a csodálkozásig még eljut az ember, de hogy tudja, hogy eznek mi a mondani valója, ahhoz már a magyarázat kell, tehát az ige kell. És akkor hát ennek az összefoglalása az, hogy a kijelentés ugye az lényegében Krisztushoz vezet, tehát a mi hitünk csak úgy emelkedik fel Istenhez, ha alapja Krisztusban van, sőt, ha a mi hitünk Krisztusra néz és rátámaszkodik, ami azt jelenti, hogyha őt mellőzzük, Istenben sem hiszünk igazán. Tehát, hogy nincs más út, mint a Szentírásban a számunkra kijelentett Krisztus, vagy pontosabban a Krisztus kijelentése, melyet mi a Szentírásban olvashatunk. És ugye hát akkor ez az az ige, ami szintén az elején volt, hogy az Úrnak törvénye tökéletes, tehát az ő kijelentése, mert eleveníti a lelket, az Úrnak bizonságtétele biztos bölcsé teszi az együtt. Tehát ez tökéletes, ugye azt is már hallottuk, hogy tiszta, és ez, hogy biztos, tehát itt biztos ismeretre lehet szert tenni. Na hát, ez volt mondjuk a Calvinnek a gondolatmenete, így ilyen részletekből összerakva, és most még egy kicsit szeretném azt megmutatni, hát egész röviden, hogy ugye mi történt Calvin óta, de hát ezt ugye azért erő hosszú eladásokat lehetne tartani, úgyhogy ez tényleg csak egy nagyon vázlatos dolog lesz. Tehát az, hogy azt látjuk, hogy Calvinnál nagyon élesen szembe van állítva ez a két dolog, az Isten megismerése, ami csak az ige alapján és Jézus alapján lehetséges, és a természet megismerése, amit meg, hát meg lehet a... Hát ez egy ilyen korabeli 1700-as évekből való ilyen freskó Portugáliából, vagy egy ilyen mozaik kép, ahol ugye hát vizsgálják a természetet, de hát ez minden esetre ez nem fog Istenhez elvezetni. Na mostan... Ugye most az ember azt gondolná, hogy hát Calvin akkor az egész tudományt azt elveti, és nem tartja komolynak ő, hiszen nem foglalkozik vele. És ez nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy csak az Isten megismerése szempontjából tartja haszontalannak. És mert azt mondja, hogy tanuljuk meg elménket Isten mérhetetlen és felbecsülhetetlen hatalmára irányítani, mert tehát az ő mérhetetlen és felbecsülhetetlen hatalma, ezt, amiben mindent teremtett, ez csak az igéből ismerhető meg. De viszont naponta támaszt olyan dolgokat is, amelyek nem újják felül az emberi értelem határát. Tehát itt van a tudománynak a létjogosultsága. Tehát, hogy azok, amiket hát szintén Isten hoz létre naponta ugye a világban, tehát a különböző jelenségek, események, hogy azok nem újják felül az embernek az értelmét. Tehát azzal lehet foglalkozni. És hát én lévén, hogy geológus vagyok, és ugye mi egy kimondottan történelmi tudomány vagyunk, ennek nagyon örültem, hogy még külön nem csak úgy általában ennek az ember értelmet, mert elérhető dolgoknak a megfigyelését tartja fontosnak, hanem külön kitér arra, hogy történetileg kell nézni a dolgokat, tehát a kifejlődésükben, a történelmükben kell nézni a dolgokat, és ez, ennek egy ilyen biztatása mondjuk az ilyen tudományok számára, mint a csillagászat, meg a geológia, ugye ami a évmilliókat átfogja, tehát egy ilyen történelmi szemléletet ad. Ugye az isteni gondviselést a jövőre és a múltra egyaránt tekintetbe kell venni, tehát nem csak a jelenre. Tehát a múltban és a geológiai múltban ugyanúgy az isteni gondviselés hozott létre mindent, meg a jövőben is ő fog. Az emberi tevékenysége, ami az eget, a földet és a természet titkait kutatja, és értelemmel és emlékezettel átfog minden korszakot. Na hát ez is ugye a geológia, tehát, hogy átfog minden korszakot. Minden egyes dolgot a maga helyén számba veszi, a múltból megérti a jövőt. Tehát pontosan ez a történelmi szemlélet, hogy egyébként ezt ő arra mondja, hogy még az is a léleknek a valóságát mutatja nekünk. Hát ez itt az ábra, az egy klasszikus geológiai ábra, aki először felfedezte, hogy a rétegek azok a időszerinti sorrendet mutatják. Ez volt egy bizonyos Nikolaus Steno nevű tudós még hát az 1600-as évek végén. Akkor, tehát csak ennyit arról, hogy Calvin a tudományt a maga helyén nagyon értékeli. Na mostan van egy katolikus fizikus, aki, vagyis hát a tudomásom szerint már azért nem él, de minden esetre sokáig volt, és mikor a rendszervált, ő már nyugaton egy nagyon híres valaki lett, és a rendszerváltozás után akkor gyorsan lefordították és kiadták a művét magyarul. Ez a Jáki Szaniszló, és hát mostan az ő beosztása szerint szeretném csak egész röviden ezt a három nagy világszemléletet itten emlegetni, és hogy melyiknek mi volt a hibája most már a Calvin szemében nézve. Tehát a középkorban, hát nem Aquinai Tamás találtak ide, mondjuk ő volt egy ilyen jelentős képviselője, hát ez egy ilyen, ugye az organikus világszemléletnek nevezi, hogy mint egy élő szervezet a mennyei szféráktól a földi porszemekig, ugye minden összefügg, és hát ugye ennek volt például az asztrológia egy jó példája, tehát hogy ami velünk történik, az a csillagokban meg van írva, és azok hatnak ránk, és tehát ez nagyon sokáig, Calvin idejében is még lényegében ez uralkodott, ez a szemlélet. Itt ebbe ez volt a baj, hogy ez a világos megkülönböztetés, hogy most mi az Isten megismerése, és mi az, ami a világ megismerése, ez teljesen összekeveredett. És ezért sose, talán még az Aquinai Tamásnak a filozófiájának is ez a baja, hogy nem válik külön, ami igazán teológia az ige alapján, és mi az, amit ilyen világi spekulációkból tesz hozzá. És hát ugye ennek sajnálatos módon hát nem lehet mondani, hogy ez kihalt, mert hát ez a rengeteg mai okkult vélemény, ami elárasztja a világot, vagy különböző tanítását, ez ma is ugyanezt csinálja. Tehát egy ilyen mindent összekever, hogy így mondjam. Na mostan akkor ez egy nagy felszabadulás volt, vagy hogy mondjam, egy nagy vívmány volt, hogy akkor ezt ugye elvetették, és hát már az 1600-as évek végétől kezdve, de főleg 1700-1800-as években jött ez a, hát először egy ilyen szétbontó részletekbe menő szemlélet, tehát hogy elkezdték egyenként a kis virágszemeket, meg a kis ásványokat, meg, tehát az volt a tudósoknak a fő ambíciója, hogy minden egyes kis darabot külön-külön megvizsgáljon és megelemezzen, és akkor ebből összeállt egy, hát ugye főleg Newton hatására egy ilyen mechanikus világszemlélet, ami, és ez volt mondjuk a francia felvilágosodásnak is a fő szemlélete, hogy hát az egész egy nagy gépezet, ahol a golyócskák ugye a mechanika törvénye szerint egymást lögdösik, és hát minden ebből áll össze. Na most ennek az volt ennek a nagyon nagy hibája, ami sajnálatos módon ugye szintén mai napig is uralkodik. Tehát az emberek vagy teljesen okkultan gondolkodnak, vagy pedig úgy gondolkodnak, hogy ez egy olyan gépezet a világ, amiben hát már Istennek semmi helye, mert hát ezek a maguk, ezek a törvények, a mechanika törvényei mindent megmagyaráznak. És ennek azért már a 20. században a fizika főleg, meg hát aztán később a biológia, tehát ennek azért, sőt még a matematika is, ugye ezeknek már határt szabott, tehát már azért felfedeztek hát az elemi részek mozgásába, meg hát ugye már a élő lényeknél, meg különösen egy csomó olyan dolgot, ami azért ebben a gépezettel már nem volt magyarázható, és hát ugye ez nagyon közismertek például Einsteinnek vagy más atomfizikusoknak az erre vonatkozó gondolatai. Tehát vannak ilyen, tehát lényegében akkor már a tudomány, tehát a mai, hogy így mondjam, hát még ezt oda számítjuk, hogy a 20. század folytatása, vagy már ki tudja, hogy mostani, hogy a 21. az micsoda, de ez a lényeg az, hogy az már helyet ad a, hogy így mondjam, a transzcendensnek, helyet ad Istennek a tudományban, de ott is ez a baj, hogy nem ad róla biztos ismeretet. Tehát megint ez a Calvin féle két megkülönböztetés közül csak az egyik az, ami hát ugye biztos benne. És hát itten ezt nem akarom mondani, csak a spiritualizmust azért emlegettem, mert mikor a geológusoknál megtartottam ezt az előadást, akkor valaki úgy akart engem megdicsérni, hogy hát ez milyen spirituális előadás volt. Hát sajnos az egész arról szólt, hogy nem az. De hát, és ugye sajnos most meg az van, hogy ezek a, ugye most megint egy ilyen új vallásossági divat van, de akkor meg válogatás nélkül, ugye, hogy mondjam, hogy bulgárisan fejezzem ki magam, minden hülyeség most egyforma rangon van, tehát minden, csak vallásos legyen, ugye, de hát ez megint a másik véglet. Na hát akkor most, hogy legyen a végére azért valami pozitív is, hogy van nekem két kedvencem a magyar református természettudósok között, tehát a felvilágosodás korabeli, tehát 18. századi református természettudósok, akik viszont követték Calvint, tehát egyrészt nagyon jó természettudósok voltak, nemzetközi hírű természettudósok, de ugyanakkor világosan, tehát mire kettő református volt, és tényleg követte Calvint, világosan megtudták ezt a két dolgot különböztetni. Most mire kettőről csak egy-egy gondolatot szeretnék. Az egyik volt a Benkő Ferenc, aki, hát itt látjuk a dátumból, hogy a Nagyenyeden volt tanár, és 1790-ben lett ott tanár, és előtte már lefordított egy nagyon alapvető német, egyet lefordított, egyet meg maga írt, tehát egy német ilyen ásványtan könyve, tehát ő egy nemzetközileg nagyon ismert ember volt, Enyeden volt tanár, és ő fogalmazta meg ezt a két könyv dolgot, tehát, hogy kétféle ismereteink vannak. Az egyik, hogy a kegyelemnek a könyve, ami a Biblia, a másik meg a természet könyve, amit ugye hát a magában a objektív tárgyaknak a tanulmányozásával ismerhetünk meg. És akkor, és ezt nagyon világosan megkülönbözteti, hogy a természeti dolgoknak a históriája, amelyekből, hogy az ittbesség dolgát tanítsák, csak hasonlatosságukban is, azt nem javarhatom. Tehát, hogy a természet vizsgálata az nagyon hasznos, de az üdvösség dolgában ott csak félrevezet. Nem, szóval minden esetre ez a lényegében Calvinra megy vissza ez a két könyv gondolat, és ezt ő fogalmazta meg. Tehát ő egy erdélyi valaki volt, ugye Nagyenyeden tanított, a másik az egy debreceni, szintén ugyanabból az időből majdnem pontosan, tehát 1790-es években Debrecenben volt könyvtáros, ő meg később, mikor Debrecenből kikerült Jénába, akkor éppen megalakult a tudom, ottani első, és a világ első ásványtani társasága, és annak ő lett az első titkára, szóval, meg az, majdnem az első előadást ő tartotta, szóval ő egy nemzetközileg egy nagyon híres valaki lett, de ezt még itthon lefordított egy német könyvet, ennek a Zander Henriknek a könyvét, de úgy, hogy lényegében a, hát úgy körülbelül az egyharmadát ő írta. Tehát az nem, lényegében ez egy inkább egy átdolgozás, és ez most olyan részletek, amiket ő maga írt, tehát amit nem a Zander. Tehát, és ő is ezt kiemeli, hogy két könyv van, amely magába foglalja az Istennek kijelentett akaratát, az egyik a természethistóriája, a másik a szentírás. Tehát ez is ugye Calvinra megy vissza, ez, hogy ezt a kettőt meg kell különböztetni. A természet az isteni tökéletesen, és ugye ez is a Calvinnál szerepelt, ez a német tanú, tehát ezt a kifejezést használja, hogy a természet az isteni tökéletességnek egy ékesen szóló néma tanúja. De hogy ne legyen néma, azért kell megismerni az igét, és ez egy nagyon szép hasonlat, hogy ő azt mondja, hogy a természetben az Istennek a lábanyomát látjuk, vagy hát mondjuk, azt nem mondta, de én hozzáteszem, hogy mondjuk a kezenyomát látjuk, de az igében az ő arcát látjuk. Tehát az egyik, ugye az is valamit mutat, ugye, hogy a mesternek a munkáját, tehát, hogy tehát az ő lábanyomát ott hagyta a természeten, de az egészen más, az igéből az ő orcáját ismerjük meg. És akkor hát ennyi lenne, tehát hogy ez nekem egy nagyon, hogy mondjam, a büszkeség, igennek is, vagy hogy mondjam, a forrása lehet, hogy nálunk azért voltak, hála Istennek, ilyen gondolkodók, akik ugye nem mentek bele ezekbe a végletekbe, és ugyanakkor azért elismert tudósok voltak. Hát sok volna még, vagy volna még más is, de hát most ezt a kettőt szerettem volna kiemelni, és akkor hát most már csak összefoglalnám, tehát ugye ez volt Calvinnak, én úgy érzem, az egyik alapgondolata, hogy élesen külön választotta a anyagi világ, és a, mondjuk hát talán nem is jó szó, hogy szellemi, hanem az Isten világának a kutatását. Tehát ez a két könyv, és most ezek közül az egyik, ugye, ami a teológia, az Istenhez vezető egyetlen útról szól, és hát itt csak egy idézetet írtam ide, hogy nem adatott az ég alatt, az emberek között az ég alatt más nép, amely által kell nekünk megtartatnunk. Tehát a teológia az Krisztusról szól. A természettudomány, annak is megvan a maga létjogosultsága és a maga helye, de az teljesen más, hanem az a teremtéskor adott parancsolat, hogy uralkodjatok a föld halain és a mindenféle csúszómászó állatokon, annak az eszköze vagy annak a betöltése. Na mostan ezt az elején mondtam, de hagy fejezzem be ezzel, hát nem, nincs is leírva, hogy nekem úgy teológiailag meg az volt a legnagyobb élményem, hogy ugye ez egy teljesen, hogy mondjam, egy ilyen tudományos, filozófikus kérdésnek látszik ez az egész, ugye, hogy mostan a természet megismerésének mi a haszna, és ugye a Calvinnak a gondolatmenete az ugyanolyan, mint akárhány prédikáció, amit elhangzott erről a szószékről. Tehát szóval erről se lehet másképp beszélni, csak úgy, hogy az embernek a nyomorúsága, a bűne és a megoldás az Krisztusnál van. Tehát, hogy Calvinnak is, hát az egész institúciónak is, de ennek a kis részlet témának a gondolatmenete is csak így képzelhető el. Tehát, hogy ez is valahogy Krisztushoz és a megtéréshez űzi oda az embert. Na hát, akkor köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor ennyi lett volna. Hát próbáltam akkor egy kicsit bemutatni sok idézettel, de talán azért úgy összeállt valamiképp, hogy Calvin hogy gondolkozott ezekről. És milyen jó lett volna, hogyha ugye utána következő évszázadokban egy kicsit komolyabban veszik az ő gondolatait.
Köszönjük szépen az előadást, és akkor visszaadnám a szót Tibornak.
Isten áldását kérem majd mindannyiunk életére, előtte pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságot közösen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldását a 8. Zsoltár 2 verse alapján hadd hirdessem mindannyiunknak. Mi Urunk Istenünk, mi felséges a Te neved az egész földön, aki az egekre helyezte dicsőségedet. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Amen.